Földgömb, a megismerés kalandja.
Folytatódik a Monitor délután a legfrissebb Földgömb magazin, ez az év végi, ez van itt előttem nyitva. Próbálom helyesen mondani, majd Pető Ákos segít. Taulák, naveták és talajótok, megalitikus menorka, ez a cikk címe. Pető Ákos egyébként a MATE docense, kutatási területed a régészeti talaj és növénytan. Szerbusz Ákos még egyszer.
Szerbusz András, üdvözlöm a hallgatókat is.
Szóval menorka, nem malorka, hanem menorka, ez biztos. Tunisz és Barcelona között vizionáljuk ezt a térképen félúton, én legalábbis nagyjából így lőttem be. Ez eddig helyes, ugye?
Igen, nagyon, nagyon helyes. De lényegében a Balear-szigetek egyik legkisebb tagja, legészakibb tagja, mindössze kb. 700 négyzetkilométer területre rendelkezik, viszont kis terület ellenére rendkívül változatos és nagyon divers kulturális örökséggel bír ez a pici sziget.
Na nézzük ezt a kulturális örökséget, meddig menjünk vissza az időben, idő előtt, vagy Krisztus előtt 3000-ig?
A szigetek régészeti kutatás azért rendkívül izgalmas és nagyon érdekes, és egyben egyedi is, mert sok esetben meg lehet egészen pontosan mondani, hogy az adott sziget életében meghatározó események mikor történtek. Ugyanis nehéz oda eljutni, és különböző vízi alkalmatosságok kellenek ahhoz, hogy az ember betesse a lábát. Menorca esetében egészen pontosan természetesen értsük úgy, hogy néhány évtizednyi hiba lehet a dologba, de azért mégis egész pontosnak számít, hogyha több ezer évre akarunk visszatekinteni. Itt kb. 2100-ra, tehát ahogy a Krisztus előtti harmadik évezred legvégére teszik azt az időpontot, amikor is az ember megvetette a lábát ezen a szigeten, és amikortól kezdve ki lehet mutatni különböző megtelepedési jeleket, különböző építményeket, amely már egészen biztosan mutatja azt, hogy számosan lakták ezt a telep, számosan, szóval viszonylag sokan laktak ezen a kis szigeten.
Ez egy jó megálló hely volt, szóval azért telepettek ott? Már aztán a cikkben fölteszed a kérdést ott, hogy valamilyen nyúlványon ott egészen kopasz sziklán, hogy ott mi a fenének építettek házakat, meg világító tonyot, azt mondjuk érteném, hogyha az az, meg sok minden más, de szóval ez a sziget miért volt fontos? Azért, mert egy jó pihenő hely volt mondjuk a két földrész között?
A földközi tenger medencéjének régészete rendkívül szövevényes és összetett, és ugye a kultúra egyik bölcsőjének is tekinthetjük. Számos oka lehetett, hogy miért álltak meg. Természetesen egy nagyon jó hajózási pont volt a földközi tenger nyugati medencéjében, de ugye ez önmagában nem biztos, hogy elég lenne, hiszen nagyon jó hajózási pont, vagy megállási pont az összes Baleár-sziget ilyen szempontból. Feltételezhető, hogy ténylegesen lakatlan volt ebben az időszakban, ellenben nagyon jó lehetőséget biztosított az emberi megtelepedésre, a táplálékszerzésre. Kézenfekvő lenne azt gondolni, hogy ott egy sziget, aminek vannak belső területei, ami mezőgazdaságra alkalmas, gyűjtögetésre alkalmas az első időszakban, és ott van a hatalmas partvonal, ami pedig ugye a tengeri erőforrásoknak a kiaknázására megfelelő hely. Ezt nem nagyon tudták eddig bizonyítani, úgy néz ki, hogy inkább a belső területek, az újföld, mezőgazdaság és a szabad területnek a vonzása volt az, ami az embereket ott tartotta. Azt nem mondom, hogy oda hívta, hanem inkább ott tartotta. Ez ugye összefügghet még egy demográfiai növekedéssel is, ami ebben a térségben időre megtörténik, és ilyenkor szükségszerűen ugye a kalandozó, felfedező emberi közösségek megtalálják azokat a helyeket, ahol lényegében letelepedhetnek, és ahol tovább növekedhet az adott populáció.
Nekem, ahogy néztem ezeket a hajó alakú házakat, mert ugye ez a legizgalmasabb egy laikus számára, talán ebből a cikkből, ugye ezek a navetták, ugye?
Azok a naviform települések, de a navetták kapcsolódnak hozzájuk. Naviform településeken hajó alakú alaprajzú házak vannak, a navetták pedig fordított hajótest alakú temetkezési helyek, sírkamrák, hogyha mondhatjuk így.
Igen, mert fölírtam magamnak, de hát ezt már elvesztem itt a részletekbe, és próbálok nagyon óvatos lenni, mert én a nurágikat, azokat ismerem, és az egy fantasztikus. Azok rokonai? Mert az talán ismertebb, mint ez a csónak alakú, akár lakás, akár temetkezési hely, amit fantasztikusan van fotózva a földgömbön.
Nem, köszönöm szépen. Nem rokonai, tehát nem lehet kimutatni közvetlen kulturális kapcsolatot a kettő között. Ráadásul ugye, amíg a nuráik egy viszonylag egyveletű kultúrának a termékei, fogalmazzunk így, addig ugye a különböző típusú megalitikus építmények Menorcán egy folyamatos fejlődés. Tehát valahol kettő fejlődésnek az eredményei, valahol Krisztus előtt 2100-ban, 2000-ben elindul egy folyamat, és akkor az eltérő időszakokat különböző megalitikus, azaz kőből épített építmények jelzik, és ilyen értelemben egy folyamatos változásnak a lenyomatát látjuk ezekben az épületekben, amelyekben egyébként megjelenik külső hatás is, tehát vannak betelepülők később a szigeten, akik létrehoznak olyan épületeket, amelyek korábban nem voltak, tehát nem tisztán egy belső fejlődésnek az eredménye. A Nurági ilyen szempontból, amely, ha már itt szóba hoztuk, ugye Szardinia szigetén találhatóak meg, és csak ott egy-egy apró nurági, talán még átnyúli Korzikára is, de alapvetően a kultúra központja Szardinia van, az egy belső fejlődés a vaskor, illetve az ottani vaskor és bronzkornak az időszakára tehető, és igazából nincs
rokonság.
Nincs a Balázs-szigetekkel semmilyen kapcsolat, így van.
Azért mondtam a fotókat, mert fantasztikusak, és az, hogy a légi felvételek milyen lehetőséget adnak a ti számotokra, szakemberek, tudósok számára, az fantasztikus. Tehát itt, hogy lehet a 3 az 1-ben, ezt majd mondod, hogy ez mi, meg micsoda, meg mikor volt, de hogy a háromféle lelőhely egymás mellett különböző színekkel ábrázolva, hogy miből mi lett és hogy alakult át ez az évszázadok, évezredek alatt, ez pedig egy fantasztikus lehetőség, ami szintén felülről látszik, meg a következő képek is. Így egész másképp tudja az ember elképzelni, mint hogyha ott kóborol ezen a félig kopár szigeten, valóban elég sziget csúcson, azt, hogy ott micsoda kultúra volt, micsoda élet volt, és hogy mi miért alakult így ki.
Amit említesz, az az egyik olyan település, ami Poralba de Ensalort névre hallgat. Ezek viszonylag bonyolult nevű régi települések, régészeti lelőhelyek, azonban nagyon jól feltártak, és a turizmus számára nagyon jól hozzáférhetőek ennek az okairól, amit később beszélhetünk. De amit említettél, az azért rendkívül izgalmas, mert megfigyelték azt a kutatók ezeken a területen, hogy az egyes kőből épített építményeket felszámolták, a későbbi kultúrák egy újat hoztak létre. Majd amikor ezeket is felszámolta a következő kulturális komplex, aki mást akart építeni, akkor kiderült, hogy egy 2 évvel ezelőtti építménynek az alapja található a felszámolt, az elhordott épület alatt, és így ezen a Szalort nevű településen valóban azt látjuk, hogy az egyik legelső megtelepedési nyom, tehát ezek a hajóalakú házak elfedésre kerültek egy úgynevezett talajot által, ezek a talajotok ilyen hatalmas kőből épített tornyok, ezek hasonlítanak egyébként leginkább kinézetre legalábbis a nurágikhoz, amelyeket szóba hoztál. Majd mikor ezeknek a talajotoknak is az ideje leáldozott, és ezeket is el akarták hordani, és széthordták a köveit, akkor kiderült, hogy alatta lényegében egy körülbelül 500-800 évvel idősebb épületnek az alapjait találtok, és már ezt ugye látjuk, és ez, ahogy említetted, a levegőből látszik a legjobban, tehát valóban a légi felvételezések, a drón fényképek készítését, a különböző drón technikákkal nagyon szépen nyomon lehet követni egy ilyen lelőhely fejlődését, változását, és nem utolsó sorban táji elhelyezkedését, mert az nagyon fontos, hogy milyen táji környezetben helyezkednek ezek el. Ahogy a nurági kapcsán is beszéltünk arról, hogy a táji terület, a táji megtelepedés és az ehhez kapcsolódó nagyon csúnya szó következik, tájpotenciál, tehát hogy mezőgazdaságra alkalmas terület, édesvíz közelsége, tengerpont, igen, stratégiai pont, stb. Ezek mind a levegőből sokkal jobban lekövethetők, mintha, ahogy említetted is, a földről próbáljuk ezeket megérteni.
Hát igen, és akkor itt a következő légi felvétel, amit itt mondtam, itt Morelli, tehát hogy oda miért települtek ki, fölülről az látszik, hogy egy ilyen alig megközelíthető szikla, plató. És ha ott valóban világított torony volt, ahogy mondod, és akkor most ezt Varda az, hogy nagyon jól feltártak ezek a területek, hogy ez hogy lehet ezt így megmondani 3-4-5 ezer év után, hogy az mi a bánat volt, most csak egy kör alakú lenyomat látszik, de ott vannak a csónak alakú házak mellette, a fene se tudja, hogy miért, ha csak tényleg nem azért, mert a tengert fürkészték.
Igen, ez egy nagyon érdekes helyszín, valóban egy ilyen nagyon zord, kiugró kis szikla formáció az, ami egy nagyon szűk nyakszerű íven, vagy nyakszerű szikla íven lehet átjutni, ma már ez azért viszonylag biztonságosan ki van építve, és meglepő, hogy egyébként a viszonylag jó tájpotenciállal rendelkező belső területekhez képest itt a peremen is vannak, ráadásul tényleg ilyen magas sziklafal tetején települések, feltételezik az ezzel foglalkozó kutatók, hogy egyfajta ilyen kommunikációs helyszín volt, tájékozódási pont, hiszen az bizonyítható, hogy elég erőteljes kereskedelemmel rendelkezett, kereskedelmi kapcsolatokkal rendelkezett a sziget mind a kontinens irányába, mind pedig a többi Baleár-sziget sziget irányába. Ez a világított torony, ez minden szakadalomban kérdőjelesen szerepel, ha jól emlékszem, én is úgy írtam a cikkbe egy ilyen feltételes módban is kérdőjellel, hogy azért ne...
Ciszternák és világító torony, igen, kérdőjellel.
Igen, hogy nem nagyon tudnak más funkciót kötni. Ez nyilván nem egy modern világító toronyot kell elképzelni, hanem valami olyan építményt, valami olyan alkalmatosságot, amelyel ezen a kiugró kis sziget csúcson valahogy tudnak jelezni a hajósoknak. Már csak azért is, mert ezekhez a periférián lévő településekhez kapcsolódnak olyan további települések, ahol viszont bizonyíthatóan raktárszerű épületek voltak. Tehát ez megint a kereskedelemnek a fontosságát, a kereskedelem intenzitását és lényegében az infrastruktúrájának a kiépítettségét mutatja már Krisztus előtti első második évezredben, ami azért izgalmas és érdekes dolog, azt gondolom.
Csak egy mondatra maradjunk ennél, csak hogy a hallgatók el tudják képzelni, nincs előttük a Földgömb magazin. Tehát ez egy lefordított csónak, a félbevágott hajótest, amit lefordítok. Ugye, és így kell elképzelni, fölül fantasztikus. Ez miért volt praktikus? Ez egyedi, gondolom, ilyet nem láttam, én legalábbis nem láttam, te biztos tudsz máshol is ilyet, de hogy ez miért volt praktikus, ez a fajta építkezési mód?
Nem tudom, hogy máshol a világon van egy ilyen, én sem találkoztam itt a földközi tengermedencében, ahol eddig dolgoztunk, nem futottunk bele ilyenekben. Nem tudom meg pontosan megmondani, és ugye erre nincsenek írott forrásaink, tehát feltételezések vannak, építészeti elgondolások, illetve ugye hitéletbeli gondolatok, amelyek összekapcsolódnak a mindennapi élet pragmatikusságával. A tetőfedés, illetve az, hogy ezeket hogyan tudják egy olyan adott sorrendben elrendezni, amivel ilyen nagyon szűk területen utcaszerű, faluszerű kis épület sorozatot alakítanak ki, azt talán magyarázhatja, de nyilván ezek a elméletek és érvek kikezdhetőek, hiszen számos ellenérvet és további felvetést lehet még ezzel kapcsolatban megfogalmazni. Egész pontos választ erre sajnos nem tudok neked.
Igen, írod, hogy a tengerhajózást istennője tiszteletére emelték, vajon vagy a tengerészek védelme, tehát hogy a házam is, a temetőm is, a sírom is tulajdonképpen hajó alakú, ez mondjuk egy szép gondolat. És...
Erre utaltam a hitéletbeli kérdésre, azért inkább a temetőknél, vagy a temetkezés kapcsán jöhet szóba azok a hajó, lefordított hajótest formájú sírboltok, amely több generáció keresztül használtak. Ott volt egy olyan korai régészeti feltételezés, hogy valóban a hajózás istenségehez kapcsolódik, és ehhez a hitkörhöz kapcsolódik az, hogy ezek hajó alakúak voltak, de egész pontos, és hogy mondjam, minden kétséget kizáró bizonyítékot erre ma még nem lehet mondani.
Eszembe jut Európa, meg eszembe jut az, hogy itt akár 50-100 év alatt is szétszedünk egy kultúrát, és soha nem találjuk meg a nyomát, csak mondjuk egy régi kastélynak valahol a környező falvakban, az épületekben egy-egy kövét, építőkövét. Itt az volt a szerencsés, akkor azt nem engedem el ezt sem, amit mondtál, hogy nagyon jó feltárt. Hogy itt ez egy szerencsés helyzet, mert sziget szinte megközelíthetetlen, csak vízúton, nem tudták széthordani, tehát nagyjából ami ott volt, az félig meddig ott is maradt.
Igen, ez ugye kicsit ahhoz tudnám hasonlítani, mint amikor ugye egy ilyen kis szigetnek a helyi lakosai nem ismerik azt, hogy bezárják az autót a éjszakára, mert hiszen kilopnál, hova tudnál vinni ezen a szigeten, ugye itt is a követ, hova tudnák vinni, persze a településen belül évszázadokon, évszázadok alatt a kő anyag az vándorolhatott, de alapvetően helyben maradt. Illetve hát a intenzív mezőgazdálkodásnak, hanem is a hiánya, mert azért látjuk ennek nyomait, tettem olyan képet is a földgömbös cikkben, ahol nagyon szépen látszik, hogy öntözik a területet, de mellette ott vannak ezek a kulturális emlékek. Tehát, hogy van intenzív mezőgazdálkodás, de nem olyan fokú, mint azokon a területeken, ahol erre alkalmasabb talajviszonyok, illetve környezeti viszonyok vannak, és éppen ezért nem volt olyan mértékű pusztítás, pusztulás. Természetesen számos fontos ilyenkor az is, hogy milyen a, mondjuk azt, hogy újkori múltja egy adott területnek, tehát a háborúk hogyan érintették, a gyarmatosítás hogyan érintette. Itt egy szerencsés állapot van a Balear-szigetek esetében, és igazából nagy pusztítás, nagy pusztulás, nagy elhordás nem történt. Annak ellenére egyébként nagyon változatos és nagyon érdekes azt a Menorca története. Itt én most ugye az első 2000 évvel foglalkoztam, de valójában, hogyha mélyebbre nézünk, akkor a római hódítás után, tehát a második 2000 év, ha úgy tetszik, az is rendkívül izgalmas és sokszor cserélt gazdát a sziget. Mégis ezek megmaradtak. Ami miatt ez nagyon jól feltárt egyébként, az az, hogy UNESCO világ örökségévé akarják tenni. Tehát egy kandidátusi szerepben van a sziget, illetve maga a szigetnek a megalitikus világa, és emiatt turizmus számára, PR anyagokban, marketingjében nagyon jól működik, és világ elég sok pontjára eljut. Tehát az ember leszáll a repülőtéren, Menorcán, és hogy sétál végig a folyosón a külső területek felé, végig a falakon ezeknek az épületeknek a szemnézve fotói láthatóak, és hívogatóan mutatják azt, hogy gyere Menorcára, ne csak a tenger miatt, ne csak azért, mert jó az idő és szépek a strandok, hanem bizony fantasztikus kulturális örökséggel is rendelkezik ez a kis sziget.
Ügyesen promotálják, ez is nagyon fontos. Jól vannak bemutatva ezek az emlékek, mert ezen ti kutatók, régészek, tudós emberek sokat vitatkoztok, hogy mondjuk egy zsámbék jut hirtelen eszembe megint Magyarországon, hogy meddig építsen fel a falat, hogy az az egyszerű turista is el tudja képzelni, mert én hangsúlyoztam, hogy a légi felvételek piszok sokat segítenek abban, hogy tényleg lássam azt, hogy ott mi lehet. Tehát amikor mellette megyek, vagy síkban van, akkor nem látok semmit. Szóval ezek nincsenek túlépítve?
Én azt gondolom, hogy igen. Ez egy állandó és soha meg nem szűnő vita, hogy mi az az állapot, amit rekonstruálni szeretnék. Ugye ez mind a természetvédelemben, mind a műemlékvédelemben, minden olyan terület, ami valamit véd, az örök kérdés az, hogy melyik az az állapot, amit védünk, amihez vissza szeretnénk nyúlni. Alapvetően vannak kiemelt pontjai a szigetnek, tehát vannak olyan lelőhelyek, amelyek régészetileg is jól kutatottak, turisztikai szempontból is, tehát tanösvényekkel, táblákban, nagyon digitális tanösvényekkel is jól feltártak. Ezek azok, ahova legtöbb turista jut, és itt ténylegesen az adott kultúráról, illetve magának a szigetnek a kulturális örökségéről nagyon sok információ hozzáférhető. Természetesen én itt nem álltam meg, hanem igyekeztem olyanokat megtalálni, felkutatni, amelyek elrejtettebbek, ahogy a Nurágik esetében is történt ez korábban, meg remélhetőleg történik is majd, és vannak még nem feltártak olyanok, amelyek növényzettebben nőttek, romos állapotban vannak. Tehát egy ilyen kettősség figyelhető meg, de alapvetően ezek a területek, vagy ezek a lelőhelyek jól megismerhetőek, és a legfontosabbak esetében nagyon szépen adatoltak olyan értelemben, hogy tényleg vagy digitális, vagy fizikális tanösvényekkel megismerhetőek. Mondok egy példát. Az egyik navettának a maradéka, a leomlott falaknak a helye, nem építették vissza teljes mértékben, ezt körbeölelte az egyik településnek az állatkertje. Az állatkert szerves részét képezi, nagyon ügyesen csinálják, ugye a kisgyerekes családok elmennek, megnézik az állatokat, és közben olyan kulturális értékekkel találkoznak, kitáblázva, amelyeket egyébként valószínűleg nem biztos, hogy megnéznének. Ez a navetta például nincsen fölépítve, de van egy másik, az egyik leghíresebb, ez a Navetta de Tudons, ami pedig visszaépítésre került már valamikor az előző századnak a közepén, mert akkor még az volt a műemlékvédelemnek a stratégia, ezeket vissza kell építeni. Mondhatnánk, hogy túlépített, mondhatnánk, hogy ez lényegében nem olyan állapotban van, mint ahogy rátaláltak, viszont a kétséget kizáróan így nézett ki, mert nem lehet másképp összerakni, és az eredeti építőkövek ott helyben voltak, tehát nem hordták őket el az eredeti.
Össze lehetett legózni.
Lényegében összelegózták, így van. Igen.
Nagyon szépen köszönöm, érdemes olvasni a cikket és nézni a képeket. Pető Ákossal beszélgettem, a Mate docensével. Taulák, navetták és talajotok, megalitikus menorka, ez a biztos a vége, a többi kiejtési problémát tartalmazhat. Nagyon szépen köszönöm neked a beszélgetést.
Én is köszönöm szépen.
Szerbúcs. Köszönöm, Ákos.
Monitor délután. Magazin műsor a 94.2.